Kedves testvéreim, csak az elején szeretném jelezni, hogy most nem fogom felolvasni az igét az ige hirdetés elején. Majd látjátok, hogy miért, és amikor olvasom, akkor nem kell majd felállni. Szeretném jól megágyazni Isten igéjének a környezetét, és mindarról, ami szólni fog, hogy igazán mélyen megértsük ennek az igének a mai üzenetét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, egy olyan proféta áll ma előttünk, akit a saját korában körülbelül a falu bolondjának tartottak, majd később pedig elnevezték őt síró vagy könnyező profétának. És ez nagyon jól bemutatja az ő egész életét, egész küzdelmét, amiről mindjárt szólni fogok. Jeremiásról van szó. Jeremiásról, aki egy nagyon tehetséges és nagyon jó családból származó fiatalember volt, Anátótban született, mintegy 5 kilométerre Jeruzsálemtől, az édesapja pap volt, egy papi családban nőtt fel, és Krisztus előtt 627-ben kapott elhívást az Istentől, és annyit mondott neki az Úristen, hogy hirdesd, amit parancsolok, és ne félj tőlük. És ez a proféta közel 4 évtizeden keresztül ennek megfelelően élt. Amit az Isten rábízott, azt hirdette, arról tett bizonságot. Csak Isten igéje nagyon kemény dolgokat bízott rá, és ezért elképzelhetetlenül nehéz volt az élete. Az egész élete egy meg nem értésről szólt, állandó támadásoknak volt kitéve. 40 éves szolgált, és azt látta, hogy a nép egyáltalán nem foglalkozik vele. Szembe került a királyokkal. Gondoljátok el, hogy a 40 esztendő alatt a júdai országrésznek az utolsó 5 királya alatt szolgált. Ezek voltak azok a királyok, ahol már állandóak voltak a pártoskodások, a harcok, a fényűzés, a rengeteg minden, Isten igéjétől teljesen elfordultak, és újra jött egy király, Jeremiás újra próbált vele beszélni, azt látjuk, hogy azért viszonylag gyorsan változtak a királyok, ha egy profétai küldetés alatt 5-en is voltak, és jött újra és újra a küzdelem, és a királyok üldözték őt, mert nem tetszett nekik, ahogy az igazságtalanságról, a bálványimádásokról beszélt, az életvitelük ahogy ostorozta. Aztán a papokkal is összetűzésbe került, mert amit Jeremiás hirdetett, hogy jönni fog Babilon, és el fogja pusztítani az országot, ez teljesen elképzelhetetlen volt, hogy az élő Isten az általa kiválasztott és szeretett népnek ilyen üzenetet adjon. Ráadásul Jeremiás arról beszélt, hogy még jobban jártok, ha engedelmeskedtek és elhagyjátok a hazátokat. Hogy mondhat ilyet az Isten, hogy hagyjuk el az ígéret földjét? Hogy mondhat ilyet az Úr, hogy el fog pusztulni a templom, és inkább egy pogány világban éljünk? Üldözték rettenetesen őt a papok is. És így volt sok testi kínzásban része, volt börtönben, éhezett, verések, volt, amikor kútba, ciszternába dobták bele. Nagyon sokszor került közvetlen életveszélyben. És mindezeken túl ott volt neki a lelki küzdelme is, hogy meghallgatja egyáltalán az Isten, hogy tényleg ezt üzente az Isten? Hogy lehet, hogy nem hallgatnak őre el? És ott volt a lelki fájdalom benne, majd mindjárt látni fogjuk, hogy elutasítja Isten az imádságát is. A segítségét kiáltok is, elzárkózik imádságom elől, faragott kövekkel zárta le utamat, járhatatlanná tette ösvényeimet. Nem véletlen, hogy a mai igényben van talán Ézsaiásnak egy mottója, én vagyok az a férfi, aki nyomorúságot látott az Úr haragjának botja miatt. Mennyire rettenetes ez? És egy picit a saját életünkre nézünk, akkor hadd mondjam el, hogy olykor mi is kerülhetünk ilyen élethelyzetbe. Adja az Úristen, hogy minél ritkábban és minél kevesebb időre, de a mi ajkunkon is feltódulhatnak azok a szavak, amit mindjárt fel fogok olvasni. És ez nem hitetlenség. Jeremiás nem volt hitetlen. Jeremiás egy olyan ember volt, aki nagyon bízott Istenben, éppen azért fájt neki mindaz, ami vele történt. De egy dolgot már most jegyezzünk meg, hogy Isten nem hagy el minket, akkor sem, ha gondok és nehézségek jönnek. És azt gondolhatnánk, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Aztán 597-ben, amikor már 30 éve prédikált Jeremiás, megérkezett a babiloni sereg, és hatalmas pusztítást végzett. Rengeteg embert elhurcoltak onnan az ígéret földjéről, de még akkor is megmaradt Izrael. És akkor is mondták, na, mit akarsz, na, nagy baj azért mégse történt. Aztán 586-ban a babiloni seregek végleg elpusztítottak mindent. És ekkor született meg az a könyv, amiről ma szólni fogok, ez a Jeremiás síralmainak a könyve. Ez egy olyan tragikus eseményre reflektáló írás, amiben egy 40 évet megélt, közel 60 éves próféta írja le a fájdalmait, a küzdelmeit és a szenvedéseit. Egészen megrázó mindaz, ami itt történik. Az elmúlt napokban olvastam, hogy az Arsenalnak az edzője, egy Arteta nevű, ha jól emlékszem, spanyol edző, eldöntötte, hogy meghív magához vadászpilótákat. Mert szeretné gyakorolni a kommunikációt, és azt mondta, hogy a vadászpilóták nagyon rövid szavakkal tudják jól egymást instruálni, és ezt szeretné ő is megtanulni. Mindez azért jutott eszemben, mert a mai igénkben Jeremiás ilyen nagyon-nagyon rövid, kemény szavakkal szólal meg. 22 vers lesz, amit most felolvasok, de nagyon-nagyon rövid, mert olyanok, mint a korbácsütés. Benne van Jeremiásnak az egész fájdalma, szenvedése, és azért szeretném ezt elolvasni, mert ez a mai alapigénk előtt van, de onnan lesz érthető minden. És abszolút érthetőek a sorok. Jeremiás elfáradt, idős, rengeteg szenvedést átélt, az ország elpusztult, a templom elpusztult, így érthető, hogy ezek a szavak jönnek elő belőle. Én vagyok az a férfi, aki nyomorúságot látott az Úr haragjának botja miatt. Sötétbe űzött, hajtott, ahol nincs világosság. Bizony ellenem fordítja kezét újra meg újra egész nap. Elsorvasztott a húsom és bőröm, összetörte csontjaimat. Falat húzott körém, méreggel és fáradtsággal kerített be engem. Vaksötétbe helyezett engem, mint a régi megholtakat. Falat emelt körém, nem juthatok ki, súlyos bilincsbe vert. A segítségét kiálltok is, elzárkózik imádságom elől. Faragott kövekkel zárt el utamat, járhatatlanná tette ösvényemet. Olyan hozzám, mint a leselkedő medve, mint a rejtek helyen lapuló oroszlám. Ne felejtsük, hogy itt Istenről beszél. Lekergetett az utamról, összetépett, elpusztított engem. Felvonta íját és nyilai céltáblájává tett engem. Veseimbe eresztette tegzének nyilait. Nevetséges lettem minden nép előtt, és gundalt énekelnek rólam egész nap. Keserűséggel lakatott jól, bánattal itatott. Kavicsot rágatott velem, hamuba kényszerített engem. Elvette békességemet, elfeledtem, mi a jólét. Már azt gondoltam, nem lehet reménységem és bizakodnom az Úrban. Üröm és méreg nyomorúságomra és hontalanságomra gondolnom, mindig erre gondol és elcsügged az én lelkem. Ezek a igék az alapján, amit felvázoltam, azt gondolom teljesen érthetőek. És van néhány árulkodó szó ebben az igében. Az egyik az a utolsó szó, hontalanságomra gondolok, mindig erre gondolok, és elcsüged az én lelkem. Előttünk van egy ember, aki teljesen bezárkózik, és csak a saját gondolatai börtönéve van benne, és elönti a keserűség. És ez az élethelyzet, ez ott lehet a mi életünkben, és talán valamikor jobban, valamikor kevésbé, és most felolvasom a folytatást. Ez a folytatás a 22. verstől, 21. verstől, de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamba, ezért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz, üljön hát magányosan és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa porba fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűri el a gyalázatát. Mert nem vet el örökké az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Ha nem mondtam volna az egész történetet, azt gondolnánk, hogy eltelt néhány év, évtized, visszatért a nép, virágzik Izrael, de közben semmi ilyen nem történt. Ugyanaz a Jeremiás ugyanott ül, ugyanabban az élethelyzetben, ugyanúgy nehéz az élete, ugyanúgy romokban van a város, de mégis valami megváltozik. Mégis olyan, mintha egy új élethelyzet lenne, és valóban egy új élethelyzet is születik ebben a nehézségben. Mert Jeremiás életében váratlanul elkezd nem önmagára és a helyzetére nézni, hanem észreveszi az élő Istent. Észreveszi azt az élő Istent, aki eddig is ott volt, aki eddig is mellette volt, ebben semmi változás nem történt. Nem váratlanul felragyogott Isten kegyelme és szeretete, eddig is ott volt az Isten, de nem vette észre, annyira önmagába zárkózott. Mert a megfordulás nem a külső körülményekben történik, hanem bent a szívben. Jeremiás beszél, panaszkodik, sír, s közben nem történik semmi körülötte. De váratlanul kilép ebből az önsajnálatból, és elkezdi másként nézni az életét. És ami nagyon fontos, nem is másként kezdi nézni az életét, mert már nem magára néz, hanem másként kezd nézni az Istenre. És elmondja, miután elfordítja a tekintetét magáról, szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Most hadd tegyek fel egy nagyon-nagyon fájdalmas és személyes kérdést. Az, hogy Jeremiás így beszélt az Istenről, azt gondolom abban a helyzetben érthető volt. 40 esztendeig küzdött, szenvedett, fizikailag, lelkileg, mindenhogy. De sokszor a mi életünkben mennyire érthető mindez? Amikor sokkal, de sokkal kisebb dolgoknál talán ugyanilyen szavak hagyják el a szánkat. Mennyire tudunk mi is úgy befele fordulni és elkeseredni, mert ennek van egy nagyon fontos, mondjuk így pszichológiája, hogy ez nagyon sokszor az elkeseredésünk mértéke, az nem függ attól, hogy valóban mekkora a baj. Nagyon kis dolgokon is hihetetlenül el tud keseredni az ember, ha belekerül ebbe a spirálba. Tényleg olyan dolgoktól, ami sokszor talán jelentéktelen. Lehet, hogy máskor mondjuk azt, hogy közepes súlyú dolgok vannak, és már nagyobb az esély arra, hogy ez valós legyen, de nagyon sokszor nézzük meg a mai ember életét. És nem szeretnék azt lenni, hogy egy 200 évvel ezelőtt élt és talán megelégedett ember a kis kunyhójából bemenne a mi szobánkba, és benézne a hűtőszekrényünkbe, a ruhásszekrényünkbe, a garázsunkba, akkor hogy meglepődne, és ennek hogy örülne. És ő mennyivel kevesebbnek talán a kis kecskéjének, meg a földdel kirakott házikójának tudott örülni. De nagyon fontos ez a fajta szemléletváltás. Adjunk hálát az Úristennek azért, hogy nem vagyunk ilyen helyzetben, vagy nagyon ritkán. És most bocsánat, hogy ezt mondom, magamnak mondom, és szégyeljük magunkat. Most sokszor mégis mennyire le tud húzni minket ez az elkeseredés. De nem tudunk hálásak lenni azért, ami van. Pedig milyen sok minden van, amiért tényleg hálásak lehetünk. Azt mondja Jeremiás, hogy ott történt benne a változás, hogy jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Ugye oda folyamodni az Istenhez, oda menni hozzá, beengedni őt a gondolkozásunkba. És Jeremiás eljut odáig, hogy még ez a rettenet se annyira rettenet, ha Isten ott van velem. És mennyire csodálatosan ragyoghatna felettünk is az ég, ha rájönnénk, hogy az a rettenet, amit mi annak gondolunk, az az élet, amit mi talán annak gondolunk, az mégsem annyira rettenetes. Azt mondja hitvallásként, az Úr az én osztályrészem, ott vagyok Istennek a tervében. És miről szól mindez? Arról, hogy a hit nem a láthatókhoz kötődik, hanem Isten hűséges ígéreteihez. A látható élethelyzet lehet kétségbejtő, és magára vonhatja erőszakkal a mi tekintetünket, de nem szabad ott leragadni. Az elmúlt héten erről egy kicsit többet gondolkoztam, Juditék jó voltából a Híd magazinnak egy cikket kellett leadnom, és nem fogom elmondani, csak hogy egyetlen egy igét hagy hozzak ide, amit ott is idéztem. A zsidókhoz írt levélben olvassuk. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. Jeremiás azt éli át, hogy az élete egy hajó. És ez a hajó úgy érzi, hogy hánykolódik össze-vissza a tengeren reménytelenül. És amikor itt most nem fölfele néz, hanem lefele, és észreveszi, hogy a hajónak van egy horgonya, ami biztonsággal ott van benne a kövek között, akkor egészen másképpen látja ezt a felső háborgást is. Ez olyan, mint a tanítványok, ahol a horgony Jézus Krisztus, akik félnek a viharban, amikor észreveszik, hogy ott van Jézus, aki vígan alszik, akkor azt mondja, miért féltek kicsinyítőek? Miért a vihart nézitek, és miért nem engem, hogy itt vagyok? És Jeremiás pontosan ezt éli át. Néhány perc múlva úrvacsorát veszünk. És az úrvacsorának van egy záró éneke, mielőtt elindulunk, a következőt fogjuk mindannyian énekelni, és énekeljük talán évtizedek óta. Van-e szív, mely mindent feledve az Istennek hálát nem ad? Ki tudunk-e menni majd úgy a templomból, hogy olyan a mi szívünk, ami mindent feledve hálát ad az Istennek? Feledve azt is, még ha a felelősségét hordozva is, ami éppen nyomaszt minket. Van-e szív, mely mindent feledve az Istennek hálát nem ad, azért is, amiben talán éppen vagyok. És most még nagyon röviden két gyakorlati tanácsot hagyadjak Jeremiással együtt, hogy mi az, ami segít nekünk ebben.
Ezt mondja Jeremiás ebben a helyzetben, jó csendben várni az Úr szabadítására. A csendesség egy nagyon fontos dolog. Nagyon hiányzik. Tegnap egyház megyei presbiteri napon voltunk, ahol egy presbitert kérte meg az áhítatnak a tartására, Balcó Mátyás, aki az angyalföldi gyülekezetnek a presbitere és az evangélikus élet újságírója, és ő mondta el, hogy nagyon-nagyon tele volt a feje, hazament, rettenetesen nehéz volt, és mivel megtehették, ezért autóba szálltak, és mondták, hogy menjünk el valahova, és a Börzsönybe kötöttek ki. És elmentek állatokat nézni. És mondta, hogy láttak több száz szarvast, rókát, annak is így fogalmazott, annak is tudtunk örülni, amikor egy kisegér átfutott az úton. Szóval annyival magával ragadott, hogy majdnem fölálltam, és azt mondtam ott az ott lévő 40-50 presbiternek, hogy testvérek, álljunk fel, azt menjünk ki a Börzsönybe. Ennél jobb nincsen. És átélte azt, hogy hazamenve feltöltődött. És ez milyen jó volt. És annyit hadd mondjak nektek, hogy milyen az Úristen munkája, hazafele valahogy Esztergom fele jöttek, megálltak egy helyen kávézni, és szembe egy nagy felirat, erős várom Istenünk. És pont az evangélikus templom mellett álltak meg. És oda mentek a fali újsághoz, és a fali újságon egy imádság volt, ami pont arról szólt, hogy Uram, elfáradtam, és rád van szükségem. De ezek a fali újságok veszélyesek, ezt mi azért tudjuk, mert a feleségem is egy ilyet olvasott, amikor bejött hozzám egy fali újságon, amit én írtam. De Isten így tud vezetni minket. És milyen csodálatos ez. Jó csendben lenni. És erről azért nem beszélek többet, mert talán két héttel ezelőtt a bibliaórai bevezetőm erről szólt, érdemes meghallgatni a pihenésnek a teológiájáról, hogy ez miért fontos, miért adott Isten egy pihenőnapot, mit jelentett ez Izrael népének az életébe. Most hagyd beszéljek a másikról, ami egy nagyon fontos és nehéz terület. Ezt mondja, és ez nagyon, nagyon különleges, nem tudom, hogy ki mit gondol erről, jó lenne beszélgetni. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hord. Üljön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa porba a fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrje el, ha gyalázzák. Ez számomra az álhatatosságról szól, és a hitbeli állóképességről, és tűrőképességről. Vagy mint a Jeremiás azt mondaná, 40 év küzdelem után, hogy én megtapasztaltam azt, hogy ne menekülj a harcból. A férfi vagy, légy férfi, ugye? Nem menekülj, és a hölgyeknek, asszonyoknak, nőknek is szól. Nem menekülj belőle. Mert ez, ha végig küzdöd, az álhatatosságot eredményez a szíved. És az álhatatosság azt jelenti, hogy nem háborogsz, és nem hány ide-oda a tenger hullám. Megpróbáltam megfogalmazni egy mondatban, mit jelent az álhatatosság. Az álhatatosság azt jelenti, hogy hűségesen és kitartóan megmaradunk Isten útján, a nehézségek, próbák és késedelmek ellenére is bízva az ő ígéretében. Az álhatatosság az, hogy akkor is ott vagyok az őrhelyemen, ha ez reménytelennek látszik, és látszólag nem segít az Isten. Akkor is ott maradok, és akkor is végzem a saját feladatomat. Hadd mondjak néhány újszövetségi példát. Római levélben ezt olvassuk. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. A mai kereszténységnek ez a tragédiája, hogy vannak emberek, akik keresztények, és ha kicsit megpiszkálják, akkor kiderül, hogy alapvetően sok mindenről fogalmuk sincsen. Lehet, hogy csak addig keresztények, amíg olyan könnyen mennek a dolgok. Hát van, amikor Isten egy kicsit megpiszkálja ezt, hogy ez mit jelent. És az igazi álhatatosság azt jelenti, hogy a küzdelmekben, a nehézségekben is. Én hűségesen ott vagyok az Isten mellett. És nem arra nézek, ami van, hanem arra tudom, hogy ő velem van. És ez erősíti meg az embernek a reménységét is. Második tesszalonikai levél. Pál apostol ránéz egy gyülekezetre, és megdicsérhetné őket, hogy milyen jó diakóniai munkát végeztek, milyen erős a hitetek, mennyire szeretitek egymást. És azt mondja, hogy nem ezért dicsérlek meg titeket, és nem is erről teszek bizonyságot másoknak, hanem ezt mondja, mi pedig dicsekszünk veletek Isten gyülekezeteiben, a ti álhatatosságotokkal és hitetekkel minden üldöztetések és szorongattatások között, amelyeket elszenvedtek. Azt mondja, azzal dicsekszünk, hogy nézzétek meg a tesszalonikaiakat, milyen üldözésben van részük, és hogy kitartanak. Ez micsoda példa? Nagyon fontos az álhatatosság. És ez az, ami megerősödött Jeremiás. És hadd fejezzem be azzal, amivel Jeremiás is befejezi, mert nem vet el örökre az Úr. Mert ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon-nagyon szeret. Lehet, hogy van olyan pont az életünkben, amikor azt érezzük, hogy nincs több remény. De ekkor hangzik a hitvallás, szeret az Úr, azért nincs még végünk. Mert a hívő ember reménysége nem a látható körülményekben van, hanem abban, hogy minden reggel megújul rajtunk Isten hűsége. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, te nagyon jól tudod, hogy mennyire tudnak fájni nekünk a sebek, a bántások, a betegségnek a terhe, sok-sok minden. És azért se haragszol, hogyha ilyenkor talán ilyen keményen fogalmazunk, mint Jeremiás. Jeremiás is, és mi is azért fogalmazunk így, mert szeretünk téged, és szeretnénk ott lenni a te karjaidban. És olyan rossz, amikor azt érezzük, hogy távol vagyunk, akár a saját bűneink miatt, akár egy élethelyzet miatt. De köszönjük, hogy van lehetőségünk másképp nézni az életünkre, észrevenni téged, aki ott állsz mellettünk, aki kinyújtod a kezedet felénk, aki megerősítesz minket, aki nem feltétlenül ígéred azt, hogy elmúlik a nyomorúság, de azt, hogy ott leszel velünk, az biztosan. Mert nem volt olyan nyomorúság az ember életében, akár lenne egy tenger fenekén egyszer, ha a gyomrába se, ahol te ne lettél volna ott. Ott voltál még Jézus Krisztussal, és amikor ő is fájdalmasan kiáltott fel, én Istenem, miért hagytál el engem? Hát ott volt az ő emberi része is. Hát nem hagytad magára, hanem feltámasztottad, és élő úrként itt van közöttünk. Mondjuk Istenünk, így kérünk téged, hogy formáld a mi szemléletünket. És add, hogy ami valóban fáj, azt oda tudjuk vinni te eléd, és add, hogy ne okozzunk kétségbeesés, depressziót magunknak olyan helyzetekben, amiket a te erőddel le tudnánk győzni. És így kérjük a te áldásodat a mai úrvacsora vételünkre, téged kérünk, hogy ott is az örömet ad nekünk, a bűnbocsánatnak az igazi örömét. Amen.